A mai reggelen a 19. Zsoltárról fogunk szólni. A 19. Zsoltárról, ami mindegyik Zsoltárról tulajdonképpen el lehet mondani, de ez is egy különlegesen szép és fontos Zsoltár. Az egész Zsoltárt minden egyes szavával, minden egyes gondolatával nem tudjuk áttekinteni és kielemezni. Egy fő szempontot szeretnék majd kiemelni ebből a Zsoltárból, miután persze az egészet felolvassuk. Az előadásnak is a címe az, hogy imádság világos látásért. Tehát ez lesz az a fő gondolat, amit majd ebből a Zsoltárból kiemelünk, és erről fogunk a leginkább szólni a mai reggel folyamán. De mindenek előtt olvassuk el az egész Zsoltárt, a 19. Zsoltárt, a következőképpen olvasom. Dávidi Zsoltár, és csak szeretném megemlíteni, hogy holnaptól már kivetítés is lesz, tehát ki fogjuk tudni már az igéket is, meg az énekszövegeket is vetíteni. Most még sajnos ez nem lehetséges, de az igéket mindenképpen olvasom, és többször is föl fogjuk olvasni, hogy minél inkább meg tudjuk jegyezni azokat a szakaszokat, amikről különösképpen és különös hangsúllyal lesz szó ma reggel. Így olvasom a Zsoltárt. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, s forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sokszín aranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltóm. Mindenek előtt hadd mondjuk el erről a Zsoltárról, hogy ez a Zsoltár alapvetően két dologgal foglalkozik, két fő részre lehet bontani ezt a Zsoltárt, abból a szempontból, hogy az első 11-12 vers Isten dicsőítő és magasztaló Zsoltár rész. Dávid, amikor a természet szépségét szemlélte, hosszú pásztor éveré alatt egész közvetlen kapcsolatban volt a természettel, valóban lenyűgözte őt a természet szépsége, és a természetben is meglátta az Isten kezének munkáját, a teremtő kezének a munkáját. És az Isten dicséri a teremtés művéért, amelyben az ő szeretete és könyörülete irgalma nyilvánul meg. Utána Dávid még mindig folytatja az Isten magasztalását, és a teremtésnek a művéről áttér az Isten erkölcsi törvényére. Először a természet szépségein keresztül mutatja be az Isten jellemét, az ő dicsőségét, és utána pedig a törvényeit, az erkölcsi törvényeit említi meg, és arról beszél, hogy az Istennek a törvényei csodálatosak, tökéletesek. Amilyen csodálatos az ő kezének alkotása, fizikai alkotása, az ő törvénye is ugyanolyan csodálatos. Az Istent mutatja be, amilyen az ő törvénye. Tehát a Zsoltár első részében az Isten dicsőítése, felmagasztalása látható, és mindezek után található benne a 13-tól 15-ig terjedő versekben egy csodálatos kérés sorozat. És majd erről az utolsó három versről lesz igazából szó a mai délelőtt folyamán, de először még szeretnék annyit elmondani az előző versek kapcsán, a Zsoltár első részével kapcsolatban, hogy amikor a zsoltáríró a természet szépségéről beszél, akkor valóban azt lehet mondani, hogy ezt mindannyian valahogy úgy érezzük. Tehát ez egy olyan szinte természetesebb dolog, hogy az ember, amikor a természetben van egy szép tájat lát, egy szép olyan részt lát az a világból, amit esetleg nem mindig lát, akkor úgy megihleti. Én azt hiszem, hogy mindannyian vagyunk így, amikor valami nagyon szépet látunk, hogy akkor úgy megállunk, elgondolkodunk, és valahogy úgy az embernek a szíve, a gondolatai automatikusan felfelé terelődnek, az Isten felé irányulnak. De a zsoltáríró ezek után Dávid annyira szép, ahogy az előbb említettem, hogy az Isten törvényéről kezd beszélni, és vajon hogy van kapcsolatban a természet világa az Isten erkölcsi törvényével. Miért említi egymás után ezt a kettőt? Azért, mert gondoljunk bele abba, hogy a természetet is törvények uralják, olyan törvények, amelyeket az Isten adott, az Isten teremtett, és csodálatosak ezek a törvények. Attól ilyen a világunk, amilyen. És noha a bűn már annyira megrontotta, de még most is annyi csodálatos szépség van ebben a világban. Igen, az Isten így alkotta meg a legtökéletesebben. És az az Isten, aki megalkotta így a földünket, az az Isten pontosan tudja, hogy az általa teremtett embernek mi válik javára. Pontosan tudja, hogy a lényeknek, az általa teremtett lényeknek mi okoz igazi boldogságot, örömet, az élet forrása micsoda, és ez nem más, mint az ő erkölcsi törvénye. Mint az ő törvénye, amelyről a zsoltáríró nem úgy beszél, mint ahogy általában a világunkban különböző törvényekről beszélnek vagy gondolkodnak az emberek. Nem tudom, hogyha ezt a szót halljátok, hogy törvény vagy szabály, akkor mi jut eszetekbe róla? Milyen fogalom társul hozzá? Ugye a kreszben is ugye tilos, jaj, most csak 50-nel lehet menni, most csak ez van, pedig csak a legegyszerűbb, vagy ezt sem szabad csinálni, azt sem szabad csinálni. A törvény általában az emberek fejében, az emberek gondolkodásában össze van kötve valami olyasmivel, ami gátolja az embert, határt szab bizonyos dolgoknak, amiket pedig megcsinálnék. Tehát a törvényről általában az emberek így gondolkodnak. De Dávid egészen másképp gondolkodik az Isten törvényéről. És a Biblián belül egy egész csodálatos és különleges rész, ahogy a Dávid az Isten törvényét bemutatja, és tulajdonképpen azt mondja el, hogy aki ezt a sok csodát teremtette körülöttünk, az a tökéletes teremtő Isten adta ezeket a törvényeket, és ezek a törvények ugyanolyan tökéletesek és csodálatosak, és az ember javát és boldogságát szolgálják. Nézzük meg, nem azt mondja, hogy gúzsba köti az embert, vagy megnyomorítja az embert, a szabadságában gátolná, hanem ilyen gondolatokat mond el Dávid, hogy az Isten törvényét komolyan vevő ember, és az életében az Isten kegyelméből megvalósító ember meg fogja tapasztalni, hogy a lelke megelevenedik, akkor bölcsé lesz, az Isten törvénye bölcsé teszi az embert, akkor utána azt mondja, hogy megvidámítják az embernek a szívét, megvilágosítja az ember szemeit, tiszta látást ad, hogyha az ember az Isten törvényét olvassa és befogadja a szívébe. Utána azt olvassuk, hogy tiszta megáll az Úrnak félelme, az Úr törvényei, ezek változhatatlanok, igazságosak, és azt mondja, hogy kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín aranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Egy pillanatra megint álljunk meg. Ha valaki azt mondaná nekünk, hogy itt van színarany, mondjuk az egyik markon van, az egyik kezemben itt van tele színarannyal, a másikban nincs kézzel fogható dolog, de itt van az Isten beszéde, az Isten törvénye, melyiket választanánk? Ugye kevés olyan ember van, aki azt mondja, hogy nem érdekel az arany, inkább az Isten beszéde. De Dávid azt mondja, hogy higgyük el, hogy a szín aranynál kívánatosabbak az Isten beszédei, az ő törvényei. Miért? Mert az arany Lehet, hogy ideig óráig való gyönyörűséget szerez, de nem ad igazi boldogságot, nem ad örök életet. Míg az Isten törvénye, az Isten beszédei az ember lelkét megelevenítik, az Istenhez emelik fel, olyan úton járatja, amelynek a vége az örök élet. Igazi jót, maradandó jót ad nekünk az Isten az ő beszéde, az ő ígéje által. És ezek után szeretnék rátérni, miután így bemutatja az Isten lényét a természeten keresztül és az ő törvényein keresztül, mert az a valaki, aki ezt adja az embernek, az maga a tökéletesség, maga a szeretet, az irgalom. Ezek után rátér erre az utolsó szakaszra, a Zsoltárnak az utolsó három versét, hadd olvassam fel, ezt mondja a Zsoltáríró, kiveheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltóm. Nagyon érdekes, ahogy kezdi Dávid ezt a gondolatot, és azt mondja, hogy titkos bűnöktől te tisztítsál meg engem. Kiveheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől te tisztíts meg engem. Mik ezek a titkos bűnök? Mik ezek a titkos bűnök? Egyáltalán mi az, hogy bűn? Mi az, hogy bűn? A Biblia egyértelművé teszi, hogy a bűn nem más, mint az Isten parancsolatainak a megsértése, áthágása. A törvény ellen való cselekedet. Az ellen a törvény ellen, amit az előbb bemutatott, hogy milyen tökéletes, milyen csodálatos az Isten törvénye. Azt mondja, hogy a bűn nem más, mint a törvény ellen való cselekedet. És ezek után pedig azt mondja, hogy kiveheti észre a tévedéseket titkos bűnöktől, tisztíts meg engem. Hadd kérdezzem meg, ha egyszer ennyire egyértelmű, hogy a bűn a törvénynek, az Isten törvényének az áthágása, hát akkor mi az, hogy titkos bűn? Hát akkor mindenki tudja egyértelműen, nem, hogy mi az, hogy bűn, mi az, hogy nem bűn. Akkor miért tesz ilyen különbséget, és miért mondja, hogy a titkos bűnöktől tisztítsál meg engem? Mindenekelőtt hadd mondjam, hogy azért, mert a Biblia nagyon határozottan állít valamit. De mielőtt ezt kimondanám, és két Biblia verssel alátámasztanám, előtte azért megkérdezném azt, hogy szerintetek mi ismerjük-e magunkat? Ismerjük-e a mi hibáinkat, vétkeinket, gyengeségeinket? Szerintetek mi ismerjük-e magunkat? Nagyon sok ember azt mondja, hogy ó, hát mi nagyon jól ismerjük magunkat. Soha nem felejtem el, egy kollégámmal beszéltem valamiről, valamit nagyon hősködött, valamit mondott, valamit állított. És mondtam, hogy ugyan már, hát mondom, nem ismered magad egy adott, abban az adott helyzetben, valamiről beszéltünk. Fú, de föl volt háborodva, hogy hát én ilyet hogy mondhatok? Mert ha valaki, akkor az ember önmagát ismeri. Én tudom, hogy mire vagyok képes. De a Biblia erről egészen másképp nyilatkozik. A Biblia azt mondja, és csak kívülről idézném ezt az igét, mert még sok-sok igét szeretném, hogyha most a délelőtt folyamán felolvasnánk ennek a témakörnek a kapcsán, csak kívülről szeretném idézni Jeremiás prófétának a könyvéből azt az igét, amikor azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti azt. A Biblia azt mondja, hogy az ember szíve csalárd, az ember szíve gonosz, és az ember nem ismerheti magát. Egyszerűen ki kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok minden van bennünk, amiről nem tudunk. Nem mondhatjuk egyáltalán távolról, nem mondhatjuk azt, hogy hát, én ez nincs bennem, én ilyen nem vagyok. Nem mondhatjuk. Nem mondhatjuk részint azért, mert az ember nagyon sokszor elvakult önmagával szemben. Ezért is ugye a mai témánknak ez a címe, hogy imádság világos látásért, mert az ember az esetek nagy részében elfogult önmagával szemben, elvakult önmagával szemben, és nem látjuk a saját hibáinkat. Hadd mondjam, az emberre egyfajta vakság jellemző. Egyfajta olyan vakság jellemző ránk, és mindjárt majd a Jelenések könyvéből fogunk olvasni egy Biblia verset, amely azt mondja, hogy ránk a végidőben Jézus eljövetel előtt élő emberekre különösen jellemző ez a vakság, mindig is jellemző volt az emberekre, de most különösen jellemző egyfajta vakság ránk, hogy nem látjuk igazából a valódi állapotunkat, nem látjuk igazából a bűneinket. Azt mondja, hogy vakok vagyunk. De hadd mondjam, hogy a vakságnak egy nagyon speciális változatában vagyunk. Miért? Mert a vakságunk saját magunkra irányul. A másik embert nagyon könnyen észrevesszük a hibáit, a jellemgyengeségeit. Hányszor van az, hogy egy-egy emberről, hú, mennyire tudjuk, hogy ez van benne, ilyen-olyan, a megnyilvánulásai ilyenek, olyanok, tökéletesen tudjuk, hogy milyen a másik ember bizonyos megnyilvánulásai alapján, magunkat pedig nem látjuk. Tehát speciális vakságunk van. Tehát ez az egyik oka annak, hogy nem látunk mindent önmagunkban, mert elvakultak vagyunk önmagunkkal szemben. De van egy másik oka is ennek. És ez pedig az, hogy az emberben belül vannak olyan vonások, olyan jellemvonások, amik nem jönnek a hétköznapokban úgy általában felszínre. Biztos, hogy ti is voltatok már az életben így, hogy valamilyen speciális, valamilyen kiélezett helyzetbe kerültünk, amiben nagyon ritkán, vagy még esetleg soha nem kerültünk. És egyszer csak az emberből feltör valami olyasmi, ami önmaga is meglepődik, hogy ez van bennem. Hát én ezt nem is gondoltam, hogy ez van bennem. És hadd mondjam, hogy amikor Dávid azt mondja, hogy titkos bűnöktől te szabadíts meg engem, akkor mind a kettőt megérthetjük ezen a kérésen, vagy ebben a kérdésben benne foglaltatik, hogy mind azoktól a bűnöktől, amiket az elfogultságom vagy a lelki vakságom miatt nem látok, lehet, hogy már más látja rajtam, de én még mindig nem látom, nem tudok vele szembesülni, mert vak vagyok, vagy pedig még fel sem tört bennem, mert még nem kerültem olyan élethelyzetbe, hogy nyilvánvaló legyen, szunnyadó állapotban ott van bennem. Uram, te mutasd meg ezeket, titkos bűnöktől szabadíts meg engem. A Példabeszédek könyve 17. fejezetéből szeretnék egy igét olvasni, Példabeszédek könyve 17. fejezetének a 3. versét szeretném felolvasni, amelyben ezt olvassuk. Az olvasztó tégely az ezüst számára van, a kemence az aranyéra, a szívek vizsgálója pedig az Úr. Mit mond Salamon? Azt mondja, hogy igen, az olvasztó tégely az ezüst számára, a kemence az aranyéra, a szívek vizsgálója pedig az Úr. Azt mondja a Biblia, igen, az ember szíve gonosz, az ember elvakult, az ember sok mindent nem tudhat magáról. Éppen ezért, amit Dávid tesz, hogy az Istenhez fordul, hogy világítson rá a titkos bűneire, ez az, amit mindannyiunknak tenni kell, ha igazából önismeretre akarunk jutni, hogyha igazából el szeretnénk odáig jutni, hogy valóban meg tudjuk ismerni önmagunkat, és megláthassuk azt, hogy milyenek is vagyunk a valójában. Jelenések könyve 3. fejezetéhez szeretném, ha lapoznánk, amiről az előbb már említést tettem. Jézus a következőt mondja rólunk, az ő eljövetele előtt élő embereknek, Jelenések könyve 3. fejezetének a 17. versében Jézus azt mondja, így beszélünk és így gondolkodunk, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelem. Nagyon sokan ezt az üzenetet, Jézusnak ezt az üzenetét, hozzánk szóló üzenetét, nagyon sokan sértésnek veszik. Mi az, hogy nem tudom? Kezdjük ott, hogy nem is vagyok nyomorult, kezdjük ott, hogy nem is vagyok mezítelen, de pláne nem vagyok vak. Hogyha az lennék, ilyen lennék, akkor látnám is magamról. Nagyon sok embernek tiltakozik a benseje ezzel az üzenet ellen, és nagyon sokan vannak, talán azt lehet mondani, még többen vannak, akik azt mondják, hogy igen, ez így van, igen, nyomorult vagyok, szegény, vak és mezítelen, de mégsem akarnak igazából szembesülni önmagukkal. És éppen ezért erről fogunk most részletesebben szólni, hogy is lehet igazából önismeretre eljutni, hogy lehet világot s látásra eljutni, hogyha az emberben felmerül mindez, ami Dávidban felmerült, hogy kiveheti észre a titkos bűnöket. Ezektől szabadíts meg, Uram! Hogyha valakiben ez felmerül, és az Istenhez valóban így fordul, mert belátja azt, hogy nem, én igazából nem ismerem önmagam, az Isten lát engem, ő kell, hogy megmutasson engem önmagamnak, hogy akkor az Isten ezt hogy, milyen módon fogja majd megtenni, és hogy tulajdonképpen milyen folyamat ez, amikor a Biblia arról beszél, hogy az aranyat is, az ezüstöt is megfelelően tisztítják, és az Úr az embert speciális módon eszközökkel tisztítja, vezeti rá a valóságra. Mindenek előtt szeretném, hogyha egész röviden összefoglalnánk azokat az okokat, amiktől az ember nem lát tisztán. Ami gátja és akadálya az ember életében annak, hogy felismerje azt, hogy milyen is valójában. Mert hadd mondjam, az Isten meg akar mutatni bennünket önmagunknak, de vannak bizonyos gátak, akadályok, amik ezt lehetetlenné teszik. Vannak dolgok, amik elvakítják az embert, és éppen ezért, ha mi igazából világos látásért könyörgünk az Istenhez, akkor szembesülnünk kell ezekkel az okokkal, amik a vakságot okozzák, és ezekkel az okokkal kell először felvenni az Isten segítségével a küzdelmet, hogy utána igazából szembesülni tudjunk magunkkal. Mindenek előtt szeretném az elsőt megemlíteni, az első olyan okot, ami az embert nagyon gyakran oda vezeti, hogy vak lesz, ezt Lukács evangéliuma 21. fejezetének a 34. verséből olvassuk el, Jézus Krisztus mit mond nekünk, 21. fejezet, 34. vers. Ezt olvassuk. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. A Biblia versnek egyetlen egy gondolatát szeretném kiragadni, a Jézusi figyelmeztetésnek egyetlen egy gondolatát. Azt mondja, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek, ugye dobzódás, részegség, vagy az élet gondjai miatt. Tehát a Biblia arra figyelmeztet bennünket, hogy egy óriási veszélyben van minden ember. A szív megnehezedésének a veszélyében van minden ember. Olyan állapot fenyegeti az embert, amikor megnehezedik az ember szíve, tehát nehezen ért, nehezen lát, nehezen hall, mert az érzékszervei alig működnek, mert megnehezedik az embernek a szíve. És ez kihatással van az embernek a látására is. Nem lát tisztán, tökéletesen az ember. És mit mond Jézus? Mi lehet a szív megnehezedésének az oka? Azt mondja, hogy dobzódás, részegség, és hadd mondjam, én úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, nem ez veszélyeztet bennünket igazából, hogy dobzódunk, részegeskedünk, és emiatt nehezedik meg a szívünk, és emiatt nem látjuk igazából önmagunkat, hanem van egy másik fajta veszélyforrás, a szív megnehezedésének a veszélyforrása, és pedig ez nem más, amikor az élet gondjai úgy lehúznak bennünket, hogy nem tudunk szinte semmi másra odafigyelni, csak is az élet problémáira. Ez köt le bennünket. Szeretném, hogyha arra gondolnánk, hogy például az előző két hétben, vagy egy hónapban mi töltötte ki úgy általában a mi gondolatainkat. Azzal foglalkoztunk, hogy igazából milyen is a mi szívünk, az Isten mit akar megmutatni bennünk önmagunkra vonatkozóan, vagy pedig, hogy most ezt hogy fogom kifizetni, az hogy lesz, most ezt is meg kell. Egyszerűen az embert elsodorja, azt kell, hogy mondjam, az élet, és az Isten kiabál szinte nekünk, szinte hangosan szól, és meg akar mutatni dolgokat, de mi nem figyelünk oda, mert az élet nehézségei, gondjai elvonják a mi figyelmünket. Hadd mondjam, hogy az Isten szól hozzánk, és elég hangosan is szól, de ez mégis egy halk és szelíd hang az élet zajához és zsivajához képest. ha én egészen mással vagyok elfoglalva, a szívem telve van aggodalommal, gonddal, leterheltséggel, egészen más irányban vannak az én gondolataim, és csak egy-egy futó pillanatra merül fel bennem, hogy na hát én vajon milyen is vagyok, akkor soha nem fogok tudni eljutni önismeretre. Mert az Isten a vele való közösségben akarja nekem megmutatni, hogy milyen is vagyok én, csak akkor lehet tiszta és világos látásom. Az Istennel való járás következménye az, hogy én eljutok erre. És ha az én szívemet egészen mások foglalják le, az én gondolataimban egészen más van úgy általában jelen, és csak egy-egy futó pillanatra állok meg, hogy ezen elgondolkodjam, akkor az Isten nem tudja ezt nekem megmutatni. Van egy másik része ennek, ami tulajdonképpen teljesen rokon ezzel a problémakörrel, amit az előbb megemlítettem. Az ember életében a fájdalmak, a keserűségek, a csalódások, ezek olyan akadályt jelenthetnek a tiszta és világos látás tekintetében, amit egy bibliai példával szeretnék érzékeltetni. Én nagyon szeretem ezt a bibliai példát. Ez nem más, mint Mária Magdaléna. Mária Magdalénának az életében, mint ahogy a tanítványok és a Jézust körülvevő asszonyok életében is, akik Jézus szolgálták, akik Jézusnak a szolgálatát értékelték és tiszta szívből próbálták követni. Ugye ezek között volt Mária Magdaléna, akit Jézus megtisztított és megszabadított. Mária Magdaléna életében is Jézus halála a legnagyobb fájdalom és a legnagyobb csalódás volt. Nem tudjuk elképzelni, hogy Mária Magdalénának a szívét is mennyire tépte a fájdalom, amikor Jézus meghalt. Ki volt az első a feltámadás reggelén, aki odament a sírhoz és kereste Jézust? Nem más, mint ő, Mária Magdaléna. És amikor odamegy és látja, hogy üres a sír, akkor egyszer csak egy idő után valaki elkezd vele beszélgetni, és Mária Magdaléna szóba áll vele, és nem ismeri fel azt a valakit, akit ő keresett. És az a valaki, Jézus, megszólítja őt, és azt mondja, hogy miért sírsz? Kit keresel? És akkor azt mondja, hogy mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hol van, hová tették őt. Mondja ezt annak a valakinek, akit ő keresett. És miért nem ismerte fel Jézust? Mert a szemei annyira tele voltak könnyel, hogy nem ismerte föl azt a valakit, aki miatt sírt, akit keresett. És hadd mondjam, mi is vagyunk így nagyon sokszor az életben. A fájdalom, a keserűség annyira könnyet csal a szemünkbe, hogy ettől homályosan látunk. A fájdalmaink hegyé nőnek, és nem látjuk azt, amit Jézus mondani akar nekünk. Ott áll mellettünk, szólni akar hozzánk, de mi nem látjuk őt, és nem értjük őt. De van egy harmadik oka is, ami lelki vakságunknak, hogy nem látunk világosan, és ezt szeretném felolvasni János első levele második fejezetének a 11. verséből. János első levele második fejezetének a 11. verse a következőt mondja. Nagyon elgondolkodtató ez a Biblia vers, és én ezen nagyon sokat szoktam töprengeni. Ezt mondja János az első levele második fejezet 11. versében, aki pedig gyűlöli az ő atya fiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Milyen érdekes. Azt mondja, ha valaki gyűlöli az ő atya fiát, akkor az az ember a sötétségben van, és nem tudja, hova megy, megvakul az ő szeme, és ettől kezdve nem fog világosan látni. Tehát, ha én gyűlölök valakit, ha én szeretetlen vagyok valakivel szemben, és ezt ápolom és megtűröm a lelkemben, akkor azt mondja a Szentírás, hogy akkor én ettől kezdve vak leszek, és nem fogom meglátni igazából a saját állapotomat. Nagyon-nagyon-nagyon félelmetes helyzet. Álljunk meg megint itt egy pillanatra. Nem tudom, hogy előfordult-e már ilyen az életünkben, esetleg, hogy valakit nem annyira szerettünk. Esetleg valakire haragudtunk. Netán valakit gyűlöltünk. Talán nem, de esetleg előfordult szeretetlenség az életünkben. Valaki nagyon ellenszenves volt velünk szemben. És nem úgy viszonyultunk hozzá, mint ahogy az Isten törvénye szerint viszonyulni kell hozzá. És akkor ilyenkor mit csinálunk? Ilyenkor megmagyarázzuk magunknak. Megmagyarázzuk, hogy igen, mert ez az ember ilyen, mert ezt nem érdemli meg, meg különben is, és fölhozzuk az okokat, a mentségeket magunk számára a helytelen viselkedésünkre, és megindokoljuk. És azt tartjuk jogosnak. És mindenféle indokkal előállunk, és nagyon sokszor észre sem vesszük, hogy a másik iránti magatartásunkat a szeretetlenség motiválja, mert megindokoljuk, hogy miért, mert ebben a helyzetben az igazság ezt követeli meg, mert különben is így kell most viselkednem, elvakulunk teljesen. Ha nincs bennünk szeretet, ha gyűlölet van bennünk, akkor teljesen el tudunk vakulni. Hadd mondjam, óriási figyelmeztetése ez a Szentírásnak. És nem fogom akkor igazából meglátni magam. Az Isten pedig meg akarja mutatni, fel akarja hívni a figyelmemet, de ha én ezzel nem akarok szóba állni, akkor ő nem tud rajtam segíteni, akkor én megvakult állapotban vagyok. És azt mondja, hogy a sötétség megvakította a szememet, és nem tudom, hogy hova megyek. Szeretnék még egy okot megjegyezni, hogy mitől van az, hogy az ember nem látja igazából önmagát, és nem tud tovább lépni, bizonyos dolgokat nem lát meg, amikor az ember nem valósítja meg a megismert bibliai tanítást az életében. Megáll, megreked az ember egy adott szinten. Hányszor van az, hogy valaki elindul Krisztus útján, és bizonyos dolgokkal szembesül, bizonyos dolgokat befogad az életében, és meg is valósítja. De egy idő után megreked az ember. Egy idő után nagyon sokszor előfordul, hogy az ember szellemileg fejlődik tovább, az ember gyönyörködik az Isten beszédében, egyre mélyebben meg akarja érteni az összefüggéseket, és elméletben gyönyörködik az Isten szavában és beszédében, de az életében való megvalósítás elmarad. És hadd mondjam, hogy ez is az ember életében egy vaksághoz tud vezetni. Ha én megrekerek egy bizonyos ponton, és nem valósítom meg, amit az Isten nyilvánvalóan elém helyez, nem haladok tovább azon az úton, amire elindultam, akkor ez is az ember életében a tisztán látást veszélyezteti. Nagyon érdekes Jézus mond, és ezt megint csak kívülről szeretném gyorsan megemlíteni. Máté evangéliumában Jézusnak van egy példája, és azt mondja, hogy ha az ember életében az történik, hogy találkozik Jézussal, és kitakarítódik a lelki háza, a belső háza, tehát a nyilvánvaló nagy bűnöktől, szennyektől meg lesz tisztítva az ő élete, és úgymond egy rendes kerékvágásba kerül az emberi élet, de Jézussal nincs kapcsolatban. Ezek után nincs Jézussal olyan kapcsolatban, hogy nap mint nap az ő jelenléte tudná felékesíteni, ugye a bibliai példázat alapján, azért mondom ezeket a szavakat, hogy ráismerünk ugye erre a példázatra, hogy üresen, de felékesítve van külső ékességekkel, de üres, tehát nincs benne Jézus, mint állandó lakó, akkor egy idő után az ember vissza fog esni a régi állapotába, sőt, még rosszabb lesz. Tehát, hogyha én nem fejlődök lelkileg tovább, hanem megállok egy adott ponton, akkor az állapotom lehet, hogy még rosszabb lesz, és nem fogom igazából felismerni, amit az Isten még bőven meg akarna mutatni, amiktől nekem meg kell szabadulni az én életemben. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Laodiciának a legnagyobb bűne a vaksága, mikorunknak a legnagyobb bűne a vakság, és hadd mondjam, nagyon sokszor tudatos vakságban élünk, és éppen ezért Jézus azt mondja, hogy ad nekünk egy megoldást, egy szemgyógyító írt ad, azt mondja Jézus, amivel megkenhetjük a szemünket, hogy lássuk, hogy meg tudjuk igazából állapítani, hogy milyenek is vagyunk. De mielőtt erre rátérnénk, egyetlen egy gondolatot szeretnék megemlíteni. Miért ennyire fontos, hogy milyenek vagyunk? Miért ennyire fontos? Miért kell ezt ennyire firtatni, hogy mi van az én szívemben, hogy milyen is vagyok valójában? Miért ennyire fontos kérdés ez? Hadd mondjam, hogy a legfontosabb kérdés, ami bennünket érint, milyen vagyok? Miért? Azért, mert hogy milyen vagyok, és mitől tudok megszabadulni, és milyen jellemet fejlesztek, az örök életem múlik ezen. Hadd mondjam, hogy ez mindannyiunk számára a legdöntőbb kérdés, hogy milyen vagyok. Milyen vagyok, miből kell megszabadulnom? Mert Isten azt mondja, hogy az ő országába nem mehet be semmi tisztátalan. Semmi olyan, ami megrontaná a menny békéjét, a menny összhangját. Nem kerülhet be oda semmilyen. És éppen ezért fontos ez, hogy mi van bennem, mi van a szívemben, mi lappang az én életemben, mi az, ami felszínre jönne egy adott helyzetben. Nem megy be oda semmi tisztátalan. És éppen ezért fontos ez a kérdés, hogy megismerjem önmagam, hogy utána fel tudjam az Isten segítségével venni a küzdelmet, hogy le tudjam győzni ezeket a hibákat, bűnöket. És nézzük meg ezek után, hogy amikor azt mondja az ige, hogy igen, kiveheti észre a tévedéseket, te tisztíts meg engem a titkos bűnöktől. Nézzük meg akkor ezek után azt, hogy az Isten milyen módon tárja elénk ezeket a titkos bűnöket. Elsősorban szeretném az Isten eszköze közül az egyik leghatékonyabb eszközt megemlíteni. A zsidókhoz írott levél 4. fejezet 12. verse a következőt mondja: mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. És elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Tehát amikor az ember világos látásért könyörög az Istenhez, amikor szeretné igazából megtudni, hogy milyen is vagyok, akkor ne másokat kérdezzünk, hogy szerinted én milyen vagyok, hanem kérdezzük meg az Istent. Kérdezzük meg az Istent, és ő az igéjén keresztül válaszolni fog nekünk, hogy milyenek is vagyunk igazából. Szeretném itt még azt az egy gondolatot megjegyezni, hogy voltunk-e már úgy az életben az Isten beszédével, Isten szavával, akik olvassuk az igét, hogy valaki például mondott nekünk valamit, hogy milyenek vagyunk. És mondjuk azon megsértődtünk, vagy nem is fogadtuk el. De ugyanazt, amikor az igét olvassuk komoly, tényleg odaszánt szívvel, és ugyanazt elolvassuk az igéből, akkor magunkra ismerünk. Nem tudom, hogy voltunk-e már így. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy amit az ember a másik embertől nem fogad el, szinte tiltakozik, hogy ó, hát én nem vagyok ilyen. Amikor az Isten igéjét engedjük megszólaltatni, az nem más, mint mikor az Isten áll mellettünk, és ő szól hozzánk, ugyanannyi, amikor az ő igéjét olvassuk. Az ember érzi, hogy igen, ez bevilágított a szívembe, eszembe juttat élethelyzeteket, igen, rávilágít, hogy tulajdonképpen milyen is vagyok. És éppen ezért érdemes nekünk olvasni az igét, érdemes olvasni különösen az olyan szakaszokat a Szentírásból, amely rávilágít ezekre a titkos bűnökre. Hadd kérdezzem meg, ezek a titkos bűnök általában milyenek? Általában milyenek? Általában érzés és kívánság szintjén vannak ezek a titkos bűnök az emberben. Hadd mondjam, hogy könnyebb nekem megismerni magam a tekintetben, hogy mit tudom én, például lusta vagyok, vagy mértéktelen vagyok. Ezt úgy általában ugye az emberek tudják magukról. Ugye ezek olyan nyilvánvaló dolgok. Igen, hát tudom, és szoktuk is mondani, hogy hú, én ezzel küzdök, vagy azzal küzdök. De az ige sokkal mélyebbre akar bennünket vezetni. Dávidot is sokkal jobban érdekelte, mert tudta nyilván, hogy a felszínen mi van. De hogy mi van az ő szívében? Világos látásért könyörgött, amit még nem lát igazából. És az Isten igéje, ha mi engedjük, akkor tükröt tart elénk, és rávilágít ezekre a titkos bűnökre. És én szeretnék felolvasni Példabeszédek könyvéből csak néhány olyan Biblia verset, amely segít bennünket igazi önismeretre, amely leleplez bennünket, hogy igazából mi is van bennünk, mik azok a titkos bűnök, amely lehet, hogy bennünk is jelen van. Példabeszédek könyve 23. fejezetéhez lapozzunk először. Példabeszédek könyve 23. fejezet, ott a 17. versnek olvassuk el az első részét, azt mondja: ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre. A Biblia, most nem olvasom itt, a példabeszédek könyvében is még két, még három igét is kiírtam, de tele van ilyen igével. Azt mondja, hogy ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre. A Bibliában visszatérő gondolat ez, hogy figyelmeztet bennünket, hogy ember, milyen gyakran előfordul veled, amikor látsz egy olyan embert, aki tisztességtelen úton él, szerzi az ő vagyonát, jólétben van, és akkor az ember szíve mire hajlamos? Hogy irigyelje őt, valahogy megirigyelje, mégis milyen jó neki, nem tisztességes úton csinálja, de mégis mennyivel könnyebb neki. Azt olvassuk a 73. Zsoltárban, Aszáv Zsoltárában, hogy azt mondja az ige, hogy majdnem eliszomodott az ő lépte, amikor pontosan ezt szemlélte, ezt az élethelyzetet, hogy hát mennyivel jobb ugye azoknak az embereknek, míg az Isten félő embereknek mennyi nyomorúságuk van. Nem akarok ebbe a kérdésbe belemenni, csak egy önvizsgálati kérdés. Van-e bennem ilyen, hogy én irigykedek arra, aki nem becsületes, nem tisztességes, de mégis jól megy a sorsa? Vagy példabeszédek könyve 24. fejezet, 17-18. verse. Azt mondja az ige, mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, tereád. Mit mond? Van-e bennünk káröröm? Van-e bennünk olyan érzés, amikor aki engem nem szeret, vagy nekem keresztbe tett, bántott, egyszer csak valami miatt problémába kerül, bajba kerül, nem látványosan, de a szívemben olyan elégtételt érzek. Azt mondja, ne örüljön a te szíved, vigyázz, mert az Isten elfordítja az ő haragját, tereád. Van-e bennem ilyen? Vagy azt mondja a példabeszédek könyve 21. fejezet 4. verse, a szemnek fennhéjázása és az elmének kevésége, az istentelenek szántása bűn. Tehát a fennhéjázás, az önfelmagasztalás. Van-e bennünk ilyen, valahol titkon, különnek tartjuk valamiben magunkat a másiknál? Van-e bennünk ilyen? Vagy most már tényleg csak kívülről említeném, versengésből cselekedni valamit. Vagy dicsőség kívánásból cselekedni valamit. Hogy lássák az emberek, hogy én mit tettem. Egyes cselekedeteknek mi az indító oka, mozgató rugója? Igen, hadd mondjam, nagyon-nagyon sok a titkos bűn bennünk, ezek az érzések, ezek az indulatok, amelyet, ha komolyan olvassuk az igét, akkor felfedik előttünk ezeket a bűneinket. De hadd mondjam, nagyon sokszor nem elegendő ez. Nagyon sokszor az ember nem szembesül az ige alapján a bűneivel, még ha olvassa az igét, akkor sem. De az Isten nem hagyja abba az értünk való fáradozását, és teremt egy másik élethelyzetet nagyon gyakran. És erre kíváncsi vagyok, hogy ti éltetek-e már át ilyen helyzetet. Egyszer csak egy közösségben, családon belül, bárhol, egyszer csak valaki megnyilvánul valamilyen módon. Valamilyen nagyon csúnya módon. És akkor meglátom, és megvan a véleményem. Fú, hát így hogy lehet megnyilvánulni? Fú, ez az ember milyen. Az ilyen élethelyzeteket mi általában erre használjuk, nem? Megvan a véleményünk a másik emberről. És nem gondoljuk át azt, hogy ezekben a helyzetekben, amikor látunk valami ilyesmit, az Isten tükröt akar elénk nagyon sokszor tartani. Nagyon sokszor. És ezt onnan tudjuk meg, hogy az ember nagyon sokszor ugyanebben a helyzetben van, hogy nem tudom, hogy ez fordult elő veletek, hogy valamin megbotránkoztok egy magatartás formán, hogy hogy lehet így viselkedni, és eltelik egy rövid idő, és ugyanolyanba beleesünk mi is. Igen, az Isten, amikor egy-egy embert, egy-egy élethelyzetet megmutat, hogy milyen szörnyű tud lenni egy-egy magatartásforma, látjuk ennek a nyilvánvaló megnyilvánulását, akkor sokszor elborzadunk, megvetjük azt a másik embert, vagy azt mondjuk, na hát én ilyet soha, de nem veszük észre, hogy az Úr tükröt tart elénk. Vigyázz, benned is benne lehet ennek a csírája. És ha az Istennel nem vagy élő kapcsolatban, akkor a bűnnek a csírája pillanatok alatt felnövekszik, és te is ugyanilyen módon fogsz megnyilvánulni. Igen, az Úr ilyen módon is akar bennünket figyelmeztetni. De van egy következő élethelyzet, ha ez sem segít, akkor következik az, amit az előbb már említettem, hogy mi is megnyilvánunk hasonló módon. Belőlünk is felszínre kerül a rossz. Nem tudom, hogy voltatok-e már így, hogy egyszer csak feltört belőletek valami bűn, valami rossz, egy helytelen megnyilvánulás, ti magatok is el voltatok csodálkozva, hogy fú, ez én voltam, hogy tudtam ilyet szólni, vagy hogy tudtam ilyet cselekedni. Igen, és az ember szembesül azzal, hogy bennem is ott van az a rossz. Az Isten nem akarta, hogy így jöjjön felszínre belőlem, mert először figyelmeztetett az igé által, utána emberi példákat, élethelyzeteket hazott elém, az sem segített, akkor az Úr az ő végtelen kegyelméből megengedi, hogy így lelepleződjek önmagam előtt. Ez is olyan érdekes, hogy vak vagyok-e erre is, amikor így feltör belőlem valami, vak vagyok erre, vagy pedig nyitott a szemem erre? Mikor lehetek vak az ilyen élethelyzetben is? Mert van, amikor még ez sem hoz tiszta látást az embernek. Mikor van az, amikor az ember még ilyen helyzetben is, amikor belőlem feltör valami? Ekkor is vak maradok. A következő. Volt már úgy, hogy valahogy megnyilvánultatok, föltört belőletek valami, és akkor utána azt szégyeltétek leginkább, hogy ezt valaki látta és hallotta, esetleg idegen is meghallotta. Tehát amikor nem az érdekel igazából, hogy milyen vagyok, hanem azzal foglalkozom, hogy most ennek mi lett a kihatása, ki hallotta meg, ki látta, és utána azelőtt szégyellem esetleg azelőtt az ember előtt magam, és megpróbálom igazolni azelőtt az ember előtt magam, aki előtt ez vagy az történt, de nem azzal foglalkozom, hogy én igazából milyen vagyok. Mert ha ez van bennem, akkor az történik, ami Jakab apostol levelében található, hogy az ember belenéz a törvénybe egy pillanat, mert lehetetlen volt nem belenézni, mert velem történt, láttam, mi történt, de utána abban a pillanatban elfordítja a tekintetét, és már nem ezzel foglalkozik, hanem azzal, hogy akkor ezt hogy lehet megmagyarázni a másik embernek, hogy lehet ezt valahogy úgy korrigálni, hogy lehet mégiscsak úgy, hogy a tekintélyen megmaradjon, és nem igazából azt érje el az Úr sokszor ezzel az élethelyzettel is, amit pedig szeretne elérni. Hadd kérdezzem meg, a bibliai leírás alapján, ugye ezt így nem tudhatjuk, de mégiscsak valahogy érzékelhetjük. Ki az a bibliai személy, akinek az életében ez tökéletesen nyilvánvaló volt, hogy az Úr megengedte, hogy olyan élethelyzetbe kerüljön, amikor felszínre kerül a bűn belőle, amikor nem is gondolta, hogy ő benne igazából mi van? Péter, ugye? Én? Hát megtagadni, hát téged? Hát meg is halok veled együtt. Nem, hogy megtagadjalak. Nem ismerte önmagát. És belekerült abba az élethelyzetbe, nem könyörgött az Istenhez, hogy szabadítsa meg a titkos bűnöktől, ha van benne ilyen, akkor adjon neki erőt, hogy ezt le tudja győzni, beleesett ebbe a bűnbe. De én úgy gondolom, hogy amikor azt olvassuk, hogy Péter kiment és keservesen sírt, akkor nem amiatt sírt elsősorban, hogy esetleg a többi tanítványtárs megtudja, meg hogy a többiek most mit fognak szólni, hanem neki az okozta a legnagyobb szívfájdalmat, hogy ő ezt meg tudta tenni az ő mesterével. És minek utána igazából elhatott ez az ő szívéig, igazából önismeretre jutott, világos látásra jutott. Tehát nem a következményeket, a másik ember volt az, ami az ő életében problémát jelentett, hanem az, hogy igazából szembesült azzal, hogy ő milyen. Igen, az Isten nagyon gyakran engedi meg, hogy lelepleződjünk. És hadd mondjam, amikor ilyen lelepleződésben vagyunk, akkor tudom, hogy furcsa ezt mondani, de mégiscsak hadd mondjam, adjunk érte hálát az Istennek, mert világos látásra akar bennünket elvezetni. És nem volt más mód, kénytelen volt az Úr ezt megengedni. Aztán van, amikor ugye mások által is figyelmeztet, amit milyen nem szívesen fogadunk sokszor. De az Isten nem akar bennünket ebben az állapotban hagyni. Ha bennem igazából egyszer is felmerül, hogy én szeretnék megszabadulni az én bűneimből, szeretnék világos látásra jutni, az Isten minden segítséget megad ahhoz, hogy erre eljussunk. És lapozzunk vissza a 19. Zsoltárhoz, és olvassuk el még egyszer a 13. verset. Azt mondja, kiveheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől tisztíts meg engem. És utána így folytatja, olyan érdekes, ahogy folytatja, Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól. Olyan érdekes. Miért kéri ezt külön Dávid? Hát nem természetes egy istenfélő ember életében, hogy szándékosan nem fog elkövetni bűnt. Hát ez nem természetes. Hát nem, persze, hogy nem fogok elkövetni. De az Istent kérés azt mondja, hogy Uram, te tudod, milyen az én szívem. Sok-sok titkos bűn is van bennem, amit nem látok valami oknál fogva. Mutasd meg nekem, szabadíts meg tőle. De amiről tudva tudom, hogy bűn, azoktól is te tarts engem távol, te adjál nekem erőt ahhoz, hogy ne kövessem el azt. Hadd kérdezzem meg, mire utal, milyen lelki magatartást mutat ez Dávid életében. Semmi önhittség nincs benne, nem bízik egyáltalán önmagában. Nem bízik egyáltalán önmagában. Milyen sokszor vagyunk úgy dolgokkal, hogy na hát ezt azért nem teszem meg, hát ó nem, hát így azért nem viselkedem. Jó, hát lehet, hogy apróság, na de ezt azért nem fogom elkövetni. Mit mond? Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól. Tehát amiről tudva tudom, hogy ez most rossz lesz, és elkövetném, tarts vissza ettől. Nem azt mondja, hogy hát persze, hogy ilyet nem fogok elkövetni, hanem te adj nekem erőt ahhoz, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben ellene tudjak állni a kísértésnek, hiszen Sátán erősebb nálam, le tud győzni engem. És éppen ezért kéri az Isten erejét a győzelemhez. Azt mondja, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. És az utolsó befejező gondolat a 15. versben így hangzik, legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és megváltom. Tehát mit mond a zsoltáríró, mit mond Dávid? Kéri Istent, hogy az ő szavát, az ő beszédét is tisztítsa meg. Legyen az ő beszéde olyan, hogy azzal az Isten tudja dicsőíteni. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai. Hadd mondjam, nehéz eldönteni, hogy az ember mivel vétkezik többet, a cselekedeteivel vagy a szavaival. Ezért mondja Jakab apostol, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Tehát Dávid azt is kéri Istentől, hogy a beszéde tudjon olyan lenni, hogy az mindig felemelő legyen, annak mindig célja legyen, a nemesítés legyen a célja. Nem csak üres vagy bántó beszéd, vagy ártó beszéd, hanem valóban a kedvedre, Isten kedvére való beszéd lehessen az ő ajkán. És utána ezt mondja, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és megváltom. Az én szívem gondolatai. Igen, azok a titkos dolgok, azok a belső dolgok, amiket sokszor csak az Isten lát, mi magunk sem látunk még, de az Úr hozza felszínre ezeket, szembesülhessünk vele, és tisztítson meg bennünket ezektől a belső bűnöktől, és ugyanakkor a gondolatainkat is tegye tisztává. Megvalósulhasson az, amit Pál apostol mond a Filippi levélben, hogy amik csak tiszták, amik csak nemesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és dicséret, arról gondolkodjatok. Mert egyértelművé teszi a Biblia, hogy a szívnek az állapotától függ az, hogy én mit fogok szólni, és mit fogok cselekedni. Mert a szívnek teljességéből szól a száj, és belülről a szívből származnak a gyilkosságok, paráznaságok, házasságtörések, mindenek, telhetetlenség, minden belülről a szívből származik. Ezért kéri Dávid az Istentől ezt, hogy megláthassa a bűnét, adjon neki erőt, hogy se cselekedetben, se szóban, se gondolatban ne vétkezzen, hanem valóban olyan életet élhessen, hogy az Isten gyönyörködhessen benne, hogy kedvére való legyen az ő szája mondása, az ő gondolatai, az ő egész élete. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi is így tudjunk Istenhez igazából világos látásért fordulni, és bennünket is vajha az Úr minden bűntől meg tudna tisztítani. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan kegyelmes vagy hozzánk, olyan irgalmas, hogy te kész vagy arra, hogy megmutassál bennünket önmagunknak, hogy te felfeded a mi bűneinket, te szeretnéd megszüntetni a mi vakságunkat, te azt szeretnéd, hogyha igazából tisztán látnánk önmagunkat. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy ezt mi is igazából akarjuk. Te látod, hogy olyan sokszor fölmerül bennünk, hogy valójában milyenek is vagyunk. Te látod, hogy sokszor felmerül bennünk, hogy valóban Jó lenne megismernünk magunkat, de olyan sokszor hiányzik az a valódi készség a változásra, amely mindenről képes lemondani csak azért, hogy a mi életünk megváltozhasson. Urunk, kérünk téged adjat, hogy ezzel a belső szándékkal forduljunk te hozzád világos látásért, hogy megismerjük magunkat, és igazából győzni tudjunk a te erőd által, a mi bűneink, a mi hibáink felett. Urunk, köszönjük neked, hogy te, aki mindeneket teremtettél, és olyan csodálatosan megalkottál mindent, köszönjük, hogy a mi szívünket is újjá tudod teremteni. Köszönjük, hogy a te teremtői hatalmad által minden lehetséges. Köszönjük, hogy a te műved, a te hatalmad abban mutatkozik meg a leginkább, hogy embereket, akik jellemhibákkal küszködnek, akik bűnökben vannak, teljesen meg tudod változtatni. Istenünk, köszönjük, hogy neked hatalmad van erre. Ne köszönjük, hogy a mi beleegyezésünk nélkül ezt nem cselekszed. Köszönjük, hogy együtt akarsz velünk ebben munkálkodni és működni. Urunk, adjad, hogy hozzá tudjunk fordulni világos látásért és erőt a bűnök felett való győzelemhez. És kérünk téged, Jézusunk, munkálkodj értünk. Kérünk, fejezd be az életünkbe azt, amit elkezdtél, tégy bennünket tisztává, hogy alkalmassá válhassunk az örök életre. Urunk, nem szeretnénk elveszíteni az örök életet, amit nekünk ajándékként akarsz adni. De Urunk, adjad, hogy komolyan vegyük, hogy a mi bűneinkkel együtt nem léphetünk be oda. De Urunk, kérünk adjad, hogy komolyan vegyük azt is, hogy te minden bűnből képes vagy bennünket megtisztítani. Így kérünk még egyszer, hogy adjál nekünk tiszta látást, és adjál nekünk győzelmet a mi bűneink felett. Amen.